Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Második alkalommal rendeztek úgynevezett iskolatábort Rómában, a Szent István házban, az Olaszországban élő magyar gyermekek számára. A tábor idei témája ez volt, ismerd meg hazádat, Magyarországot. A második olaszországi diaszpóra iskolatábor a külföldi Magyar Cserkész Szövetségen keresztül a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a külföldi magyar lelkipásztori szolgálata támogatásával valósulhatott meg. Szíriából szomorú hírek érkeztek a napokban, hiszen újabb brutális támadások érték a kisebbségeket, köztük a keresztényeket, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Ez elfogadhatatlan, a nemzetközi közösségnek határozottan fel kellene lépnie ezen támadásokkal szemben. Gideon Szár izraeli kollégámmal áttekintettük a régióban kialakult helyzetet, és egyetértettünk, hogy határozottan el kell ítélni a szíriai kisebbségek elleni támadásokat, írta Szijjártó Péter. Elfogták a Palágykomoróci görög katolikus templom feltételezett gyújtogatóját, közölt az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai részlege a Facebook oldalán. A 28 éves helyi férfi ellen büntetőeljárás indult, nemzetiségek, illetve felekezetek elleni uszítás, valamint szándékos gyújtogatás miatt. Az ukrán hatóságok állítása szerint a provokáció célja az volt, hogy destabilizálják a helyzetet a határmenti régióban, és az ellenség számára megteremtsék a szükséges információs képet. Európának nem Ukrajnán keresztül kellene megvédenie magát, hanem a saját biztonságát kellene megerősítenie, mondta miniszterelnök politikai igazgatója Aspenben a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. A magyar álláspont emiatt egyedülálló, az ukránok saját magukért harcolnak, és ehhez joguk is van, de ez nem a mi biztonságunkról szól, mi soha nem kértük őket arra, hogy a nevünkben harcoljanak, mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal, jelentette ki Orbán Balázs. Jóvágyta pénteken az ukrajnai háború kezdete óta 18. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ex-közösségi portálon azt írta, a büntetőintézkedések tovább csökkentik a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, mert az eddigi szankciókat megkerülő orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozáshoz való hozzáférését. Két évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok gáztárolási kötelezettségeit az Európai Unió tanácsa. Eszerint a tagállamok területén található földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitásuk legalább 90%-áig fel kell tölteni, de ez rugalmasan teljesíthető októberben és novemberben. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához. A tárcvezető kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin még pénteken. Az egészségablak alkalmazás új funkciója segít minél korábbi szakrendelési időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani, tudatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Országszerte 1000 vízügyi szakember dolgozik az aszály elleni küzdelemben, és azon, hogy segítsék a bajba jutott tógazdaságokat, halas és horgásztavakat üzemeltető vállalkozásokat, mondta el a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre, aki az aszályvédelmi operatív törzs vezetője is, közölte, arra törekednek, hogy ahol van szabad vízkészlet, abból annyit juttassanak a tájba, amennyit csak lehet. Eddig mintegy 180-200 millió köbméternyi plusz vizet emeltek át a felszíni vízfolyásokból, és helyeztek ki a tájba. Ennek a táj ökológiai állapotának javítása mellett a növényzet és az állatok vízzel való ellátásában és a vadak itatásában is jelentősége van. Már második éve tart a tartós vízhiány, a kis vízfolyások és a csatornák nem tudnak megtöltődni vízzel. A Konföderáció ellenzéki tömörülés kezdeményezésére mintegy 80 lengyel városban, köztük Varsóban is tartottak tüntetéseket a kormány és az Európai Unió migrációs politikája ellen. A konfederáció a jobboldali szervezetekkel és a foci szurkoló klubjaival együttműködve hívta össze a tiltakozókat. A tüntetők lengyel zászlókat és a határvédelmi mozgalmat támogató transzparenseket is vittek. A mozgalom keretében az utóbbi hetekben a nyugati határ térségében polgárőrségek szerveződtek a Németországból visszatoloncolt migránsok miatt. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett derült lesz majd az ég, az ország keleti felén van esély záporra, zivatarra, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztást rendelt el jövő hét csütörtökig az országos tiszti főorvos. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa és Netanyahu, izraeli miniszterelnök telefonon beszéltek. 14. Leó, legyen vége a háborúnak. A pápa felhívta Piczaballa bíborost, hogy kifejezze közelségét a gázai plébánia elleni támadás után. Madarasi István, Kossuth díjas szobrászművész készítette a Firenzében felállított Semmelweis szobrot. Interjú az alkotóval. A pápa és Netanyahu telefonon beszéltek. 14. Leó, legyen vége a háborúnak. Pénteken délelőtt Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, telefonon felhívta Leó pápát Castel Gandolfói rezidenciáján. Erre azt követően került sor, hogy csütörtökön izraeli katonai támadás érte a gázai Szent Család templomot, amelyben 3 ember meghalt, többen megsérültek, akik közül néhányan súlyosan megsebesültek. Erről a Szentszék sajtóirodájának péntek délutáni közleménye számolt be. A telefonbeszélgetés során 14. Leó megismételte felhívását, hogy adjanak új lendületet a tárgyalásoknak, valamint hogy érjék el a tűzszünetet és a háború befejezését. A pápa továbbá aggodalmát fejezte ki a gázai lakosság drámai humanitárius helyzete miatt, amelynek gyötrelmes árát különösen a gyermekek, az idősek és a betegek fizetik meg. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy sürgősen védelmezni kell az istentiszteleti helyeket, és mindenekelőtt a hívőket, és minden embert Palesztínában és Izraelben. A pápa felhívta a Piczaballa bíborost, hogy kifejezze közelségét a gázai plébánia elleni támadás után. Pier Battista Piczaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája pénteken látogatást tett Gáza egyetlen katolikus egyházközségében 3. Teofilosz görög-ortodox pátriárkával együtt. 14. Leó pápa felhívta telefonon Piczaballa bíborost, hogy kifejezze közelségét, törődését, imáját, támogatását és azt a vágyát, hogy mindent megtegyen nem csak a tűzszünet, hanem a tragédia megszüntetése érdekében is. Leó pápa többször is kijelentette, itt az ideje megállítani ezt a mészárlást, és hogy ami történt, az igazolhatatlan. valamint hogy biztosítanunk kell, hogy ne legyen több áldozat, mondta a pátriárka pénteken a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. A jeruzsálemi latin pátriárkátus és a Szentföld összes egyháza nevében Piczaballa bíboros megköszönte a pápa szolidaritását és imáit, amelyekről már korábban is biztosította őket, és egyben kifejezte Gáza teljes katolikus közösségének háláját a Szentatyának. Az Izrael és a Hamász közötti háború 2023. októberi kezdete óta Ferenc pápa szinte minden nap telefonon beszélt Romanelli atyával. Piczaballa és harmadik Teofilosz pátriárkák pénteken látogatást tettek a plébánián, hogy kiálljanak a történtek által sújtott személyek mellett, áll a jeruzsálemi latin pátriárkátus közleményében. Humanitárius partnereikkel együttműködve több száz tonna élelmiszersegély, elsősegélycsomag és orvosi felszerelés eljuttatását biztosították, amelyből mind a keresztény közösség, mind a Gázában élő többi család részesül. A pátriárkátus biztosította a támadásban megsérült személyek evakuálását Gázán kívüli egészségügyi intézményekbe, ahol ellátásban részesülnek, áll a közleményben. A látogatás biztonságáért imádkozva a pátriárkátus a katonai tevékenységek felfüggesztését szorgalmazta. A latin pátriárkátus kijelentette, hogy továbbra is szilárdan kiáll a keresztény közösség és Gáza teljes lakossága mellett, mondta. Nem felejtik el őket, és nem is hagyják magukra őket. A jeruzsálemi pátriárkák és egyházi vezetők közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben szolidaritásukat fejezték ki a gázai katolikus plébániára menekült emberekkel. Megingathatatlan egységben határozottan elítéljük ezt a bűncselekményt, hangsúlyozták. Az istentiszteleti helyek szent terek, amelyeket biztonságban kell tartani. A nemzetközi jog is védelmezi azokat. Egy közel 600 menekültet, köztük különleges ellátásra szoruló gyermekeket befogadó templom célba vétele, e törvények megsértése. Ez az emberi méltóság megsértése, az emberi élet szentségének lábbal tiprása, és egy szent hely meggyalázása is, írják. Az egyházi vezetők imáikról biztosították a gázai közösséget, és felszólították a nemzetközi közösséget, hogy szorgalmazza az azonnali tűzszünetet Gázában, amely a háború végéhez vezet. Arra is kérjük őket, hogy garantálják minden vallási és humanitárius helyszín védelmét, és gondoskodjanak a gázai övezetben élő éhező tömegek megsegítéséről. Madarasi István Kossuth-díjas szobrászművész készítette a Firenzében felállított Semmelweis szobrot. Interjú az alkotóval. Június 4-én avatták fel Semmelweis Ignác szobrát Firenzében az Ospedale degli Innocenti, az ártatlanok ispotája kertjében. Ez Európa legrégebbi árvaháza és jelenleg gyermekvédő központja. Az alkotást Madarasi István készítette. A művésszel beszélgettünk a szoboravatás kapcsán. Szeretettel köszöntöm Madarasi István szobrászművészt a Vatikáni Rádió vonalában.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit innen Budapestről.
Abban a megtiszteltetésben volt része, hogy Firenzében a helyi reneszánsz épületek egyik gyöngyszemének belső udvarán elhelyezték Semmelweisről készített szobrát. Az épületet olyan művészek szépítették, mint Botticelli, Ghirlandaio, Borromini. Mit jelentett önnek ez a megtiszteltetés, hogy ott állhatott, és egyben ez a megbízatás, amit megvalósított?
Akkor, amikor a felkérést kaptam arra, hogy ez a szobor ebbe a igen patinás épületbe kerülhet, akkor fölcsillant a szemem, mert az épületet Brunelleschi tervezte, aki a Firenzei Domnak a kupoláját. És számomra nagyon fontos volt az, hogy ismert építész által tervezett intézményen belül kerülhetett felállításra ez a szobor. A másik, ami érdekesség, kívül az épületen Luca della Robbia kerámia rondói láthatók, melyen a ismert kék-fehér kerámia ábrázolásban újás babákat vitt ábrázolásra. Tehát ez is belejátszott abba az örömbe, hogy megtiszteltetésbe, hogy ez a szobor oda kerülhetett.
És milyen volt ott állni a felavatás alkalmával?
Ez a minden szobrásznak, vagy az annak a szobrásznak, akinek szobrát felállítják, az egy olyan öröm, ami talán nem hasonlítható semmi mással. Az, hogy a műve elkerül olyan helyre, pláne nem Magyarországon a hazájába, hanem Külhomba, a reneszánsz fellegvárába kerülhet ez a szobor, kerülhetett ez a szobor. Büszkeség töltött el a tekintetbe is, hogy Magyarország is ebből természetesen profitál, és büszke lehet arra, hogy ott lehet egy honfitársának a szobra. Azt, hogy ezt én megalkothattam, ennek természetesen volt előzménye. Még 2015-ben keresett meg Rozival professzor úr, hogy jó lenne egy szobrot mintáznod Semmelweisről. Akkor az első, így most csak lerövidítve a mondandót, az első Teheránba kerülhetett, a második Prágába, a nőgyógyászati klinikákhoz, a harmadik Tokióba van, és ott a Vöröskeresztnek az udvarán, amikor a mindenkori császárnő a Vöröskeresztnek a patronusa, ezért kerülhetett oda. A negyedik Budapesten és az ötödik kópia Firenzében most állhat, remélhetőleg a jó sokáig az idő végezetéig ennek a neves intézménynek az udvarán.
Önnek számos kötődése van, számos szál fűzi Itáliához. Megosztaná ezeket a hallgatóinkkal?
Boldogan és örömmel. Jó múltkoriban valaki kérdezte, hol volt a legtöbb kiállításod? Hát Olaszországban. És hadd említsem itt gyermekkoromnak a emlékeit. Édesapám úgynevezett római iskolás volt. Rómába tölthetett kétszer egy-egy évet. Ott dolgozott, tanult a Magyar Akadémián. És nagyon sokat hallottam róla Olaszországból. A tanulmányaim folytán pedig részben a művészeti gimnáziumban, részben az iparművészeti főiskolán kiemelt helyen szerepelt az olasz reneszánsz, az olasz művészet. Itáliának hazája. És így nem általam kezdeményezett, hanem ismerettség által kezdeményezett kiállítások volt. Ahogy az bevezetőben mondottam, 19 kiállításom volt eddig Olaszországban, és ebből 3 Firenzében. És pedig 2011-ben a Múzeo Casa di Dante hívott meg, a Dante Múzeum hívott meg, hogy egy kiállítást elejéig szívesen látnak. Hát ebből 3 lett, mert elkezdtem Dante isteni színjátékát az énekek szerint elkészíteni. Tehát 11-ben volt a pokol, 13-ban 2 évre rá a purgatórium, és 16-ban harmadik kiállításom ebben az intézményben a Paradicsom 33 képével. Ez összesen 100 darab kép. Ezt egyszerre egy helyen nem lehetett kiállítani, de a kiállításra szánt kis terme alkalmat volt a 100 kép bemutatását, tehát azért volt mód szerencse tételenként kiállítani, de hát elkészíteni is, hát ennek 6 év volt a készítési ideje, 2-2 év. Olvasni kellett hozzá, vázatolni kellett hozzá. Részlemez képek. És nem nagyok a képek, hogy könnyen lehessen szállítani, vinni. 25x25 centis vörös részlemez képek. Tehát ez volt ott, és hát legutoljára 19-ben Rómában a Magyar Akadémia mutatta be ezt a 3 tételes 100 képet.
És azzal is büszkélkedhetünk a hallgatóknak, hogy a szoborképeket Ravennában aranyéremmel méltatták a nemzetközi Dante Biennálén. Szívből gratulálunk ehhez a nemzetközi elismeréshez is.
Igen, még 1994-ben, 96-ban, 98-ban és 2000-ben lehettem részese a Ravennai Dante Biennálénak, és az első alkalommal 94-ben, pont akkor, amikor sajnálatos módon az édesapám meghalt, a Dante isteni színjátékának a pokol kapujának a kis modelljét, kis tervét készítettem el, és ezt jutalmazták egy tartományi aranyéremmel. Az érdekesség, ez a kis aranyérem, egy Giacomo Manzu által készített kis aranyérem. Madarak vannak rajta. Talán nem véletlen, hogy a madarakkal, mert nem csak a nevemen keresztül, hanem ilyen értelemben is összefüggésbe kerülhettem.
Visszatérve most a Semmelweis szoborhoz, honnan merítette az ihletet ennek elkészítéséhez?
Az édesapám, ahogy említettem, szobrászművész volt, éremművész volt, és őnek is volt egy Semmelweis érme, amit a Semmelweis Egyetem felkérésére készített. Ez is példa lehet, és példa volt számomra, de kaptam olyan, vagy találtam olyan fotókat Semmelweisről, amely számomra meghatározó a karaktereit illetően, és ennek megfelelően ezt a Nicsenti kertjében látható módon mintáztam meg agyagba, aztán bronzba lett öntve, cizellálva, patinázva lett, és egy szép posztamens került alá. Tehát volt olyan látványom, ami alapján ezt az igen karakteres, nagyra becsült orvosnak a portréját meg tudtam mintázni. De hadd utaljak itt Rozival professzor úrnak a ebbéli tevékenységére, illetve felhívására. A magyar szobrászat történetében ilyen nem volt. Most mondjuk Semmelweis tényleg a legismertebb orvosok közé tartozik a világon, mindenhol ismerik nőgyógyász körökben, és talán nem nőgyógyász körökben is, és a világ összes nőgyógyászati klinikájának írt egy levelet, amelyben tudatta azt, hogy Magyarország jó szívvel ajándékozna egy szobrot, domborművet az illető intézmény részére. Ezt a magyar állam finanszírozta, és a Semmelweis Egyetem ajándékaként kerülhetett ezekbe az intézményekbe. Kérdésmond eddig 27, ez a Firenzei volt a 27. Semmelweissel kapcsolatos alkotás, és hát ez egy különlegesség. Még egy nevet szükséges megemlítenem, mert Erika Emma Fodré asszony, grófnő asszony, aki ismerettsége révén ennek az intézménynek felajánlotta a Firenze intézménynek, amiről beszélünk, hogy a magyar állam ajándékozna egy szobrot, és akkor elindult egy adminisztratív tevékenység. Egy évet kellett várni arra, hogy ez felállításra kerüljön, de a grófnőasszonynak elévülhetetlen érdeme azt, hogy ez most oda kerülhetett.
Számos alkotása egyházi, vallási ihletésű. A kortárs művészek körében nem annyira jellemző ez a fajta vonzódás. Honnan fakad önnél ez a kötődés?
Hát egyrészt a neveltetésemből. A szüleim vallásosan neveltek, templomba járó vagyok mind a mai napig, és ezt büszkén vallom, és ennek megfelelően tevékenykedem. A Jóisten olyan felkéréseket adott meg, mint Szent Mihály Arkangyal, vagy a MS Mester által készített Mária és Erzsébet találkozása, a vizitáció képe alapján készíthetett szobrom itt Budapesten a nőgyógyászati klinikának az aulájába. Életnagyságú figurák. A MS Mester képe szolgált számomra alapul. Természetesen ezt nekem térbe, plasztikába kellett vörös rézlemezből hegesztve megálmodni és megalkotni. Szent Mihály Arkangyal szobra Veszprém város főterén áll egy 5 tonnás kövön 3 méteres figuráként az angyal és az alatta rajta taposó sászány vagy ördög figuráján. Ez is rézlemezből készült, hegesztve. Ezek mind olyan kedves és meghatározó figurák, akiket én így ilyen formában szoborba önthettem, de sorolhatnám Szent Tukácsot, aki az orvosok és a festők védőszentje, vagy Szent Tukácsot, a 4 evangélista figurája. Ez ilyen szobába elhelyezhető méretűek, 1,30 méter körüliek. Több ilyen van. Gábriel Arkangyal, vagy Szent Kristóf, aki a kis Jézus cipelés a teher alatt. Igen, érződött a Kristófnak a vállán ez a súly. Tehát mind ez olyan előkép és olyan tartalmat és kifejezést módot igényel tőlem, amit boldogan és örömmel készítettem.
Milyen jövőbeli tervei vannak? Milyen projektekben vesz részt?
A közelmúltban több éremnek a megalkotására kértek a urológiai klinikának tavaly elhunyt professzoráról, Romics Imréről kellett egy érmet mintáznom, ami egy urológiai konferencia keretében lett átadva. De ha már az urológiai klinikáról beszélünk, Ennek az aulájában áll egy Szent Liburius szobor. Az előbb kérdezte az egyházi tartalommal bíró alkotásokat. Hát ez is azok közé tartozik. Szent Liburius a védőszentje az urológusoknak. Életnagyságnál egy kicsikét nagyobb nagyságban áll ennek a klinikának az udvarán. Azután erre az avatásra, firenzei Semmelweis avatásra készítettem egy ajándékérmet rajta. Ennek a szobornak a kicsinyített más a fél nagyságban, 9 centis érem nagyságában. Azután a Farkaséti Mindenszentek templomába egy monstancia tartót készítek a 4 evangélista figurájával. Nem nagyok, 18 centi nagyságú figurákról van szó részlemezből, hegesztve abban a stílusban, hogy én készítem ezeket. Ez áll most leghamarabb előttem, amit el kell, hogy készítsek.
Gratulálunk ezekhez a megbízatásokhoz, és a további munkáihoz is Isten áldását és sok kreativitást kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Madarasi István Kossuth-díjas szobrászművésszel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hűséges hallgatóinkat, akik napról napra együtt tanulják velünk népénekeinket. Ma egy szentségéneket tanulunk. Címe: Égből szállott szent kenyér. A Hozsanna 114-es számú éneke ez, az éneklőegyházban pedig a 169-es szám alatt találhatjuk meg. Köszönetemet fejezem ki a Székesegyház Szent Cecília kórusának, akik Vácott vállalkoztak arra, hogy ezt a felvételt elkészítsék, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművésznek és Pál Amandának. Énekünk az egész teremtett világ dicsérete az oltári szentségben megjelent Isten előtt. Szentségi körmenetre, áldozásra szólaltatjuk meg, ekkor énekeljük.
Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér. Hittel áldunk és imádunk, bár az elme földem ér.
Légy szíves, Amanda, most imádkozd előre a szöveget, verszakonként, mi pedig ugyanezt megismételjük dallammal is.
Véghetetlen istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon, tégedet a föld s az ég. Mennyei seregek, velünk egyesüljetek, tiszta lelkek, az Istennek irgalmáról zengjetek. Nap, hold, s fényes csillagok, imádságra gyújjatok. Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok.
Nap, hold, fényes csillagok, imádságra gyújjatok.
Legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek. Ó, nagy Isten, e szentségben nyerjék meg, mit remélnek.
Legyen egy szív, egy lélek azokban,
Reménységünk csak Te vagy. Jézus, kérünk, el ne hagyj. Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj.
Ezt az éneket a Tárkányi Zsaskovszki féle énekeskönyvből vette át a Szent Vagy Uram és az Éneklő Egyház. A dallam a bécsi barokk harmónia elvű szerkezetet követi. Sorképlete A, B, C, D. Motetta elvű szerkezet, vagyis mindegyik sor új zenei anyagot kap. Az A sor a következő. Az úgynevezett B zenei sor pedig így hangzik. A harmadik sorban, a C sorban hittel áldunk és imádunk, szekvenciázó emelkedéssel törekszik felfelé a dallam. A negyedik sorban pedig, melynek a szövege a következő, bár az elme föl nem ér, fentről lefelé, C-től C-ig egy egész oktávot bejáró skálamenetben ereszkedik vissza újra a dallam, és nyugszik meg a tonikán. A jó és alapos tanulás titka a sok ismétlés. Énekeljük el most ezért újra az egész éneket. Közben figyeljük meg, hogy az egész kompozíciót a ritmika egysége tartja össze. Az új stílusú népdalok visszatérő ritmusképlete van jelen ebben az énekben is. Az arzis-tézis lüktetése is összefogja a dallam szerkezetét.
Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Én még mit sem tudtam róla, de már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhessenek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, a jelenlétedben ruhádat megérint. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Én még mit sem tudtam róla, de már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját láttam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál.
Napbúcsúztató. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 29. részét Varga Tamás olvassa fel. 0 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkkal jelentkezünk. Egy órától Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel Davos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. A két órai híreket a Kávéház című műsorunk követi, melyben a 950 éves Tokajról és a település hitéletéről beszélget Várhelyi Gyula művelődés szervező könyvtárossal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk.
Tehát az első említése Tokaj helyének Hímesudvar, majd következett a Kőrév, és majd csak a 14. század, tehát az 1340-es évekből, tehát a 14. századból ismerjük a Tokaj elnevezést. Na most ez vitatárgyát képezi a történészek között is, hogy honnan ered ez a Tokaj név. Van, aki azt mondja, hogy szláv eredetű, hogy Tokaj, hogy két folyó összefolyása. Én hajlanék a felé, hogy valószínűleg tartom, hogy inkább a korábban a Tiszában található sok tokhalból eredt a Tokaj elnevezése. Vitatható egyik másik is, de mégis ha az ember választana, akkor a szívemhez közelebb áll az, hogy a tokhalból.
A három órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma Nagykörün, Sarudon és Mezőkövesden készített riportjainkat hallhatják. Előzetesünkben Balot Péter, nagykörűi gazdálkodó, az Élő Tiszáért Egyesület elnöke beszél.
A terület kiszáradt, annak köszönhetően, hogy ki van szárítva a táj. Most ezt kell megérteni, hogy ez nem egy év alatt szárad ki, hanem 100 év alatt szárad ki. Erről még beszéljünk, ha kell. Mindenesetre onnan is a lovaimat be kellett hozni az ártérbe, ahol a völgyeim másik része van, itt is egy 20 hektár, ahol fáslegelőt csinálok szántóból, úgymond, tehát ez egy 20 évvel ezelőtt szántó művelési ágban volt terület, ami most egy dzsungel bizonyos értelemben, jobban ránézve pedig egy fáslegelő.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Bilincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A szamaritánusok nem fogadták be Jézust, mert zarándok úton volt Jeruzsálem felé. Erre tanítványai, Jakab és János felháborodtak. Uram, ne hívjuk le rájuk az Isten tüzes haragját, hogy elpusztítsa őket. Jézus hozzájuk fordulva megfedte őket. Nem tudjátok, milyen lelkület lakik bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy embereket elpusztítson, hanem hogy megmentsen. Olvasom a Lukács evangéliumban. Az evangélium szabadságot hoz magával, és csak szabad magatartással fogadható be, függetlenül attól, hogy a hirdetői számára ez milyen eredménnyel jár. Az égi tűz magára Jézusra csapott le, az ő szenvedése és halála által menekültek meg az emberek. Aki Jézust követi, annak tudnia kell, hogy ige hirdetése csak azáltal lesz hatékony, ha ő is kész életét áldozatul hozni mások megváltásáért. Istennek ezek a kemény fogásai, ez az ő erőszakossága. A keresztény ember nem fut meg a küzdelem elől, de nem megy bele minden küzdelembe. Az apostoli harc, melyet az egyháznak folytatnia kell, mindig az ellenség felszabadítása érdekében folyik. Ami lelkünket illeti, abban egyes egyedül a lelkiismeretet szabad követnünk. A szellemnek és a lelkiismeretnek szabadnak kell lennie. Mindnyájunk Ura, az Isten, nem kényszeríti a lelkiismeretet. Ő maga akarja, hogy szabadok legyünk. Senki sem szállhat a másik helyet sem a mennybe, sem a pokolba. A hit az Isten kegyelme. A hitet ezért nem lehet erőszakkal, fenyegetéssel az emberekbe tölteni. Ha valaki, hogy más embernek kedvében járjon, hívőnek tetteti magát, ha másnak mutatkozik, mint amilyen belül a szívében, akkor csak kereszt önmagának, és színlelése nagyfokú farizeizmus. Urunk, teremtő lélek, te alkottad a világot, és te akarod újjáalkotni, hogy az Atyához visszatérjen. Ezért létesítetted az egyház közösségét, ezért gyújtottad lángra a szíveket. Ó, segíts, hogy szívünk lángoljon szent színed és az egész világ előtt. Látod, mennyire hidegek vagyunk, mennyire megosztott és szétszakított a te közösséged, mennyire gubbasztunk saját igazságainkon, és közben megvetjük testvéreinket. Valóban szükségünk van jelenlétedre, Szentlélek Úristen.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,